Mai témám, mint látjátok, a tisztelet reláció és hatása életünkre. Néhány megjelenési formát, néhány kapcsolatot tekintünk át, amiben a tisztelet értelmezhető. A teljesség igénye nélkül tanulmányozzuk a Bibliát, de a tisztelet alapjait megnézzük, hogy milyen kapcsolatokban, milyen relációkban fejlődik ki az egészséges gondolkodás a tiszteletről. És mielőtt belemennénk a tanulmányozásba, én Mónikát kérem, hogy egy kis történetet osszon meg velünk a tisztelettel kapcsolatosan. Egy tanúságos kis történet. Jó, kérlek, hallgassátok figyelmesen. Másik mikrofont odaadtam.
Három asszony ment vízért a kútra. Nem messze onnan egy öreg üldögélt a padon, és figyelte, hogyan dicsérték az asszonyok fiaikat. Az én fiam, mondta az első, ügyes és fürge, felülmúlja fürgeségben a falu bármely gyermekét. Az én fiamnak, mondta a második, olyan hangja van, mint egy fülemülének. Ha énekel, mindenki csak hallgatja és bámulja őt. A harmadik hallgatott. Hát te miért nem dicséred a fiad? Kérdezte a két másik. Nem tudom, mi miatt is dicsérhetném, válaszolta. Az én fiam nem rendkívüli gyerek, és nincs benne semmi különös. Az asszonyok megtöltötték vödreiket, és elindultak hazafelé. Az öreg lassan követte őket. Látta, milyen nehezére esik az asszonyoknak, hogy a vödrüket cipeljék, és nem is csodálkozott azon, hogy egy idő múlva letették terhüket, hogy egy kis levegőhöz jussanak. Ekkor szembejöttek velük fiaik. Az első kézre állt, és cigánykereket vetett. Milyen ügyes gyerek, kiáltották az asszonyok. A második egy dalba kezdett, s az asszonyok meghatottan figyelték, könnyekkel a szemükben. A harmadik fiú odaszaladt anyjához, szó nélkül átvette tőle a vödröket, és elindult velük hazafelé. Az asszonyok odafordultak az öreghez, és megkérdezték, mit szólsz a fiainkhoz? A fiaitokhoz, mondta csodálkozva az öreg. Én csak egyetlen fiút láttam.
Köszönjük szépen. Vajon melyik gyermek tisztelte a szüleit? Mit gondoltok? Túl triviális a kérdés, úgy látom. Szóval melyik tisztelt a szüleit a történet kapcsán? Így van. Tehát amelyik érezhető módon odaállt és támogatta a szüleit. Az a helyzet, hogy ebből a kapcsolatból, mármint a szülőkkel való kapcsolatból, rengeteg minden fakad az életben. Néha azt gondolom, hogy mi ezt a kérdést nem biztos, hogy minden körülmények között helyén tudjuk kezelni. Ennek oka pedig az, hogy sok csalódást okoz ma a szülőkkel való kapcsolat a gyerekek életében. Elég komoly válságban van, és tényleg azt lehet mondani, hogy több esetben sok családban nem is tisztelhető a szülő, tehát a viselkedése, a hozzáállása, a gyerekre való rátelepedése miatt sok esetben inkább a gyerek védekezni próbál, és távolságot tartani a szülőtől, hogy ne kapjon több sebet. Amikor hall egy tanítást a gyülekezetben, hogy tisztel a pál és anyát, akkor felbátorodik, újra nyit a szülő felé, majd kap egy újabb sebet. És akkor megint elmegy az egésztől a kedve, és akkor kéne megérteni azt a Biblia alapján, hogy hogyan lehet tisztelni a szülőket, azokat is esetleg, akik mondjuk fájdalmat okoznak a gyermeküknek. Mit kezdjünk ezzel a bibliai parancsolattal, hogyan gondolkodjunk erről, és milyen szellemi vonatkozásai vannak az egész életre nézve ennek a parancsolatnak, ennek a megértésének. Ez azonban nézzük meg ennek a parancsolatnak a gyökerét, magának a tiszteletnek a gyökerét. A bevezetésben hoztam nektek egy egész tál finom pirított szalonnával és minden jóval dúsított szapacska, amit én annyira nem szeretek egyébként, de tápláló étel. A Mózes 4. könyvében olvasunk egy igét a halottas házzal kapcsolatosan, de maga az igevers nagyon tanúságos. Azt mondja itt Isten igéje, hogy tisztátalan minden nyitott edény, amelyre nem kötöttek födelet, vagy nem tettek rá fedőt. Azt mondja tehát itt Isten igéje, ha egy picit képletesen gondolunk a fedő, a fej, a tisztelet, a befedezettség témára. Vetítjük ugye a tisztelet témában az egyik legfontosabb megértésünk az, hogy a tisztelt, általam tisztelt személy, akit Isten helyezett olyan pozícióba az életemben, hogy fölém helyezte, értelemszerűen, tehát abban a pozícióba tette, hogy fölöttem legyen, az olyan, mint a fedő a tában, a tának. Tehát befedezi az életemet. De ha tisztelettel kapcsolatban gondolkodunk, akkor meg kell értenünk, hogy ez egy védelem az életünkre nézve. És minden élet, amely nincsen befedve, az ki van szolgáltatva fertőzésnek, fájdalomnak, torzulásnak, és minden befedetlen élet ezt a befedetlen állapotot örökíti a gyermekeibe. Tehát gyakorlatilag, akinek nincsen befedezve az élete tekintély kapcsán, az ezt a tekintély nélküli gondolkodásmód és szellemiséget adja tovább a gyerekeinek. És ők is befedezetlenek lesznek. Ezáltal ők is ki vannak szolgáltatva gonosz szellemek munkájának, befolyásának, és lelki szellemi torzulásnak, jellemfejlődésbeli torzulásnak. A tisztelet alapja a mi számunkra, hogy miért is tiszteljünk embereket, miért is tiszteljünk másokat. A legfontosabb dolog, amit meg kell értenünk, hogy kegyelemre szorult, tökéletlen emberek vagyunk. Ebben a teremben mind annyian tökéletlenek vagyunk. Tele vagyunk hiányosságokkal, hibákkal. Hadd mondjam azt, hogy egyikünknek sincs tökéletes családja. Bármilyen jó családban nőttél is fel, nem nevezhető tökéletesnek. Egyikünknek sincs olyan családja, ahol ne hozott volna a sérülést, hogy ne látta volna a befedezetlenségnek a torzító hatását, vagy egyszerűen a rossz viszonyulást. Egyikünknek sincs, hogy ne kapott volna valamilyen sérülést, vagy valamilyen rossz mintát, példát esetleg a részben is, a saját családjában. Mivel tökéletlenek vagyunk, mindannyian irgalomra és kegyelemre szorulunk. Ezt alapvetően tudni kell. Amikor az ember ebben a megértésben van, akkor mindjárt másképpen nézi a másik embert. Mindjárt másképpen nézi a szüleinek a hibáit. Ugyanis a szülők hibáját önmagában elutasítjuk, az még nem jelenti azt, hogy mi jól fogjuk csinálni. A legfájdalmasabb dolog az, hogy az emberek követik azt a mintát, amit elutasítanak. Amire nemet mondanak, az emberek nagy százalékot, a statisztikák azt mutatják, ugyanazt csinálják. Elutasítják és fájdalmat okoz nekik, de önmagában ez a fájdalom még nem ad változást, hanem örökíti a rossz mechanizmusokat az életében, a gondolkodásmódjában, és sajnos ennek hatásai vannak a kapcsolataira az életben. Viszont amikor a Jézus példáját látjuk a tisztelet kérdésében, akkor a Filippi 2.3, azt ha lapozunk, Filippi 2.3-tól, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Mikor szoktunk fölébe kerekedni gondolkodásunkban a másiknak? Amikor lenézzük. Amikor megvetjük. Amikor valamilyen negatív tulajdonsága, vagy hiányossága miatt megvetés van bennünk, azaz, magunkat különnek tartjuk nála. Úgy gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk. Mi különb elbánásra vagyunk méltók, mint ahogy velünk bánnak. És Isten igéje ezt segít nekünk megérteni, hogy tökéletlen vagy te is, és én is. És amikor az ember maga tökéletlen állapotával szembesül, és az Istenre szorultság megérti, Isten szorultságát megérti, hogy mennyire szüksége van a megbocsátásra, az Isten korrigáló szeretetére, elhordozó szeretetére, az Isten változtató kegyelmére az életemben, akkor ez a szellemi állapot segít a másikban meglátni azt a tökéletlen embert, akinél én semmivel nem vagyok különb. Tehát nem várom el a másiktól, hogy ő tökéletes legyen. Mert azért vetjük meg a másik embert, mert megvan az elvárásunk vele kapcsolatban, hogy hogyan kéne neki viselkedni. Holott mi más területeken ugyanolyan rosszul viselkedünk, mint ő, azon, ami nekünk szemben szól. De a tiszteletnek az alapja az életünkben a kegyelemre szorultság és a tökéletlenség felismerése. Ez azért fontos dolog, mert a modern gondolkodásmód, a humanista gondolkodásmód az embert jónak kiáltja ki. És zsákutcába viszi az embert. Azt mondja, az ember alapvetően jó, a Biblia pedig azt mondja, az ember alapvetően bűnös. A jót csak elrontani lehet, a bűnös pedig megjavítani. Egész más az irány. Más a cél. Be kell lássuk, hogy a Biblia az igaz. De az ember eredendően bűnös. A romlott. Megjavításra. Rehabilitációra. Hogy egészen pontos legyek, újjászületésre van szüksége. Mély megtérésre, mély bűnbánatra, mély szántásra. Új életre van szüksége. De még akkor is hordozni fogja a tökéletlenségét. Mert nem lesz egyenlő az Istennel. Harcokkal jár, küzdelemmel jár, folyamatos fölmáldással jár. A másik igazság, hogy amink van, azt kaptuk. Tehát bármivel is rendelkezem, mikor szoktak az emberek valakit lenézni? Ha vagy tudásban, ismeretben, anyagi javakban, házban, autóban, karrierben, pozícióban, úgy gondolják, hogy több van nekik, mint a másik embernek, ezért megvetik. A Biblia ad egy megértés számunkra, hogy semmi nincs ezen a földön, amit ne ajándékba kaptál volna, mint lehetőséget. Ezért nem a tiéd. Ennek a megértése szintén segít a tisztelet helyreállításában. Az 1 Korintus 4.7-ben, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mint ha nem kaptad volna? Nagyon fontos a szabad élethez ennek a megértése, hogy mindent ajándékba kaptam. Minden lehetőség, nem jog, ami jár nekem, hanem lehetőség, kegyelem. Ez egy óriási szabadság, és megint segít bennünket, hogy a tiszteletben helyesen gondolkodjunk, és azokért, amikkel rendelkezünk, azzal az Isten igéje szerinti ránk ruházott felelősség eléjünk. Amit Isten a teremtéskor az embernek adott felelősséget, hogy gondozza, művelje azt, ami reál bizatott. Mit történik akkor, egy élet nincs befedezve? Tehát nincs megfelelő tekintély láncba benne, nincs az élet a helyén, a gondolkodás módjában, a tisztelet tekintetében. Hát az első dolog, ami történik vele, próbálom beindítani a masinát. Neked lépett, nekem még egyet se. Próbáljuk újraindítani. Mindjárt segítünk rajta. Indíts már szója, légy szíves. Ha az élet nem nincs befedezve, mi történik egy étellel nyári meleg napon? Egyrészt megromlik, aztán megköpik a legyek. Láttatok már ilyen döglegyeket? Ilyeneket. Így jön. A légy az nagyon gyors, tízszer jobban reflexzel, mint az embernek. Azt nem tudod elkapni. Csak külön technika kell hozzá. Tízszerese. Tehát jön a légy, rászáll. Ez jó nagy méretes légy, ez már ilyen science fiction kategóriás légy. És már harci légy. Mit csinál a légy az étellel? Mit szoktuk mondani? Megköpi, azaz belepetézik. Mi lesz az étele? Ennél belőle? Elkezd kimászni az étel a tából. Akkor már befedni, hogy ki ne menjen belőle. De már késő. Tehát belepetézik a légy, és a légy lárvák ellepik a nyílt sebet, hogy az étel olyan borzasztó, igaz, néznek itt. Ilyenné válik az élet, amely nincs befedezve. Az élet, amely nincs fedő, az olyan, mint az étel a nyári melegben. Ezek a döglegyek a dögről és a szemétről, az állati ürülékről, meg a vécékből. Az ember ürülékből szállnak ki, ott kell neki sok esetben. És ezeknek a legyeknek van ilyen, nem látszik, ilyen kis sörtéje, és ezek a mindenféle bűzösök ráragad ezekre a kis szőrökre, és viszik bele az ételbe az állati ürüléknek, az ember ürüléknek a darabjait. Kellene szörnyű, igaz? Na, ilyen az élet, amely nincs befedve. Megköpi a légy. Gonosz szellemeknek van kiszolgáltatva. Sodródni kell ez az életben. Azt érzi, nem tudja kontrollálni, nem tud uralkodni, nem tud uralomra jutni az életében. Folyamatosan meglopottság érzete van. Erőtlenség jön az életére. Problémája van a munkahelyén, a házasságban, a szüleivel, a gyerekeivel, a gyülekezetben, a lelkipásztorával, a házi csoportvezetőjével, a főnökével, a beosztottaival, a munkatársaival, a partnereivel, a megrendelőivel. Egy csomó zűr jön az életében, mert nincs helyén a tisztelet kérdése. Nem tudja magát helyesen elhelyezni a világban. Hogy hova van alkotva, mi a rendeltetése. Tehát a tisztelet az olyan, mint a fedő az ételem. Az életünknek a befedezettsége jön a tiszteletből. Ezért a szülőt nem azért tiszteljük, mert jó vagy tökéletes, hanem azért tiszteljük, mert Isten igéje így rendelte. És ő rajtuk keresztül léptünk ebbe a világba, hogy megismertük Krisztus kegyelmét. És ezért tiszteljük őket. És nem azért, és nem, a tisztelet nem azt jelenti, hogy egyet értek azzal, hogy élnek. Nem jelenti azt is, azt sem, hogy én mindig kiszolgáltatom magam annak, hogy átgázoljanak rajtam, lehúzzanak, becsapjanak, kizsaroljanak és tönkretegyenek. Tehát nem jelenti ez sem. De mégis úgy gondolok rájuk, mint akit az Isten nekem adott. Hogy rajtuk keresztül léptem ebbe a világba. Még akkor is eldobtak. Hogy Isten adta őket nekem, hogy ebbe a világba jöjjek. Az Isten akarata volt az, hogy engem megszüljön az én édesanyám. Az Isten akarata volt az, hogy nem zen engem az édesapám. Még akkor is, ha erőszak áldozata lett az édesanyám, és úgy született bárki a világra. Akkor is az Isten akarata volt az. Mekkora áldás, és milyen szabadság. Nem azt jelenti a tisztelet, hogy egyet értek velük, hogy jónak látom a tetteiket. Azt sem jelenti, hogy mindig kiszolgáltatom magam kényüknek, kedvüknek. Nem jelenti ezt. Nem jelenti azt, hogy el kell temessen magamba a fájdalmat, a sérelmet, amivel bántottak engem. Ez nem jelenti a tisztelet. A tisztelet azt jelenti, hogy megértettem, az Isten rendelte őket arra, hogy én rajtuk keresztül belépjek ebbe a világba, és megismersem az Isten kegyelmét, és helyreálljon az életemben a befedezettség, a tekintély kérdése. És én már az utódaimnak, én már a környezetemben egy egészséges képet segítsek, megismerni, akár szellemi gyermekekről van szó, akiket segítek az Úrhoz vezetni és növekedni, akár saját gyermekeimről, akikből reménység szerint szellemi gyerekek is lesznek rövidesen. A tisztelet másik nagyon fontos relációja, akkor megpróbáltuk megalapozni, ez az Isten és az ember kapcsolata kérdés. Azt olvassuk, hogy akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, azaz alkossuk meg Ádámot, majd Ádámból Évát. Olyan fantasztikus ez az egy mondat a Bibliában, akkor azt mondja a Biblia, azt mondta Isten, hogy legyen világosság. Azt mondta Isten, hogy legyenek elválasztva a sötétség a világosságtól, az ég fölötti vizek az ég alattitól, legyen elválasztva a víztől a szárazföld. Azt mondta Isten, pesdüljön a víz, és jöjjenek az égi madarak. Azt mondta Isten, hogy hozzanak gyümölcsöt és magot a fák, a gyümölcsfák. Azt mondta Isten, hogy pesdüljön az élet a szárazföldön. És azt mondta Isten, legyen ember. Isten mondta, Isten ilyen hatalmas. Ő a teremtő. És én a teremtmény. Ennek a megértése szintén kulcskérdés a tisztelet rációjában. Ő a teremtő, én a teremtmény. Nem vagyunk egy súlycsoportban. Ő alkotott, ő a szavával alkot és teremt. Én az ő hasonlatossággal és képére alkotó lényé lettem, mint férfi. Férfiaknak majd erről bővebben csütörtökön, hogy mennyire az alkotásra vagyunk teremtve, és Isten képviségünket hordozzuk az alkotásban, az alkotás örömében. És örülni az ember az alkotásban tud. Tehát Isten és az ember kapcsolatát azt határozza meg, amikor felismerjük, hogy Isten alkotott bennünket, ő a teremtő, és én vagyok az alkotás. Ugye Michelangelo Sixtus kápolnában megfestett freskója, Isten megteremti Ádámot a teremtésről. Van egy kép középpontjában, ugye, két kéz. Nagyon érdekes, hogy Istennek az emberi kezet kölcsönöz, Michelangelo. De nézzétek a két kéz között a különbséget. Ez Ádám keze. Emelj fel. Élettelen vagyok nélküled. Tőled származik az élet. Ez Isten keze. Erővel, hatalommal. Életet adok. Megvan a hatalmam, hogy megváltoztassam halott dolgokat. Életet hozzak. Erőtől duzzad. Határozott. Rád mutatok. Te élni fogsz. Te életre kelsz. Neked adom adni szellememet. És így leszel élő lélekké. Ez az Istennek az akarata. Ez az Istennel való kapcsolatunkban a helyes megértése segít bennünket, mert Isten szólt, és erő állt a világ, ő a teremtő, és mi vagyunk az alkotás. Biblia azt is mondja, hogy a bűneset után az ember kilépett ebből a befedezett állapotából. Félretolta a fedőt. És megköpte a légy. Megromlott a gondolkodása, megromlott az élete. Az Úristen szellős alkonyatkor járt a kertben. Az embert alapvetően egy természetes, őszinte, teremtő teremtmény, atya, fiú, atya, gyermek kapcsolatra alkott az Isten. És amikor az ember vétkezett, félretolta a fedőt, és azt mondta, hogy majd én megmondom, hogy mi az igaz, majd én megmutatom, hogy tudok én különlelni, mint az Isten, de legalább olyan lenne, mint az Isten, akkor eltávolította a védelmet, a befedezettséget az életéről, és kiszolgáltatottá vált a bűnnek, és tönkrement az élete. És belépett a bűn az emberiség generációkon átívelő történelmébe. A harmonikus kapcsolat felborult, és azt mondja a Biblia, hogy az ember elbújt az Isten elől, és mezítelen vagyok, azt mondta. A mezítelenség érzése leginkább azzal a szóval írható vissza, az a kifejezés, hogy védtelenség. Védtelen vagyok. Az ember azért kezdett félni, mert rájött arra, hogy nincs befedezve. Ki van szolgáltatva? Nincs védelem az életén. Az Isten való kapcsolat hiánya pontosan ezt hozza, amikor rossz kapcsolatba kerül az ember az Istennel, eltávolodik Istentől, ez a védtelenség érzése tör rá, amit mi félelemnek nevezünk néha. De igazán azt mondja, ki vagyok szolgáltatva. Nincs védelem az életemen. Sodródom. Nincs gyökere az életemnek. És hát ez az állapot kíséri végig az egész emberiséget, és ebben az állapotban hoz megoldást az élő Isten a második Ádámon keresztül, Jézus Krisztuson keresztül, akiben helyre kívánta állítani a megromlott kapcsolatot, és helyre kívánta állítani az emberben ezt a befedezetlen állapotot, és így lett a Krisztus, a Mesiás, Jézus szabadítóvá és úrrá. Ezért mondjuk Jézus Krisztus, te vagy az én helyreállítom, megtisztítom, szabadítom, és te vagy az én fedőm is. Te vagy az én uram, tudom, hogy te adtál életet, te haltál meg értem. Te vagy, aki az életet adtad értem, és én vagyok az, aki rászorulok a te kegyelmedre. Ez a helyzet kettőnk között. Én szorulok rád, és nem te én rám. De milyen jó, hogy te ilyen irgalmas és kegyelmes vagy. Milyen nagyszerű, hogy te nem veted a szememre. És te nem vádolsz. Amikor megyek hozzád, megbocsátasz. Akkor megvallom bűneimet, megbocsátasz, megtisztítasz, helyreállítasz. Milyen jó, hogy te vagy az én befedezettségem. Hogy én téged tiszteletlek. Mert ott a védelem az életemen. Nem vagyok kiszolgáltatva a gonosznak, saját vágyaimnak, saját romlott természetem csapongásainak. Nem vagyok kiszolgáltatva a filozófiai irányzatoknak, a tömeg nyomásának. Be vagyok fedezve. Tudok nemet mondani, és tudok igen mondani. Krisztusban, tehát a bűneset által megtört tekintélyrend, védtelen állapot helyre állhat mindazok számára, akik megtérnek és érte jutnak. Szeretnék most lehetőséget adni erre. És nem sokára el fogunk csendesedni, És el tudunk gondolkodni azon, hogy mennyire vagyunk mi befedezve. Hogy a te életed helyre van-e már állítva ebből az áldatlan állapotból. Hogy a te életedben és az én életemben vajon Krisztus-e az Úr? Elfogadtam-e már az ő megbocsátását? Elfogadtam-e már az ő helyreállítását? Az ő kegyelmét, a romlott természetemre, önfejűségemre, bűneimre? És ő-e már az életem védelme, oltalma? Már nem vagyok védtelen. Ha védtelennek érzed magad, akkor itt a lehetőség, hogy élj ezzel a kegyelemmel. Elfogadd Istennek ezt a szeretetét, ezt a helyreállító kegyelmét. Csendesedjünk most el, és egy picit adok lehetőséget végiggondolni ezt kinek-kinek magában, mert ez elsősorban személyes ügy. Picit csendben leszünk most, és hunyjuk be a szemünket, talán ez jobban segít, hogy ne a körülmények, ne a környezet kösse el a figyelmünket, hogy tudjuk végiggondolni ezt az eddig elmondottak, a tekintélyrendet, a tiszteletkérdést. Maradjunk így meghajtott fejjel, és szeretnék lehetőséget adni, ha elfogadod ezt a segítséget, imádkozzak érted, imádkozzak veled. Istennek ezért a helyreállító munkájáért az életedben, Krisztusban. Ha szeretnéd kérni, hogy imádkozzunk együtt, imádkozzak érted, és ezt megengeded, akkor kérlek, emeld fel a kezedet, hogy lássam, hogy kifejezed azt, hogy szeretnéd ezt a helyreállást az életedben. Köszönöm szépen. Köszönöm. 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 Köszönöm, leteltétek, akik már felemeltétek. Van még valaki? Köszönöm szépen. Köszönöm. És még egyszer kérdezem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérlek, gyere velem ebben az imádságban, és hogyha egyetértesz ezzel, akkor mondd utánam az imádságot. Azt bátorítalak, hogy mondd ki, legalább te halld, legyen nyilvánszó a szellemvilágban is, hogy ezt te így döntöd el, ez a te döntésed, jó? Vezetnélek egy imában, és hogyha egyetértesz ezzel, akkor kérlek, gyere velem, és mondd utánam. Teremtő Isten, köszönöm, hogy te alkottál. A te akaratodból születtem. Bocsáss meg nekem, hogy nem te voltál eddig életem ura. Bocsáss meg önfejűségemet, lázadásomat, hogy félretoltalak téged. Tisztíts meg, változtass meg, formáld a gondolkodásmódomat, szándékaimat, kezedbe teszem életem. Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál helyettem az én tiszteletlenségemért, önfejűségemért, bűneimért. Bocsáss meg, tisztíts meg, állíts helyre, légy az én életem ura. Amen. Amen. Isten meghallgatott bennünket, és cselekszik az életünkben. A következőkben szeretnék segíteni ebben, hogy hogyan folyik az Isten munkája az életünkben. Még két területet fogok megnézni egy picit részletesebben, és néhány területre még utalni fogok, de az eddig elmondottak, meg amik most következnek, ezek gyakorlatilag megalapozzák az életünk összes relációjában a tiszteletkérdést. Megalapozzák és meghatározzák. A következő terület a férj és feleség kapcsolata. Azt mondja az Isten igéje, hogy de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Azt is olvashatjuk az 5.22-ben, az Efézusi levélben, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Miért tisztelje az asszony a férjét? Azért, mert aranyember. Tudjuk a Jókai regényből készült filmből minimum, de akik regényt olvassák abból is, hogy az aranyember azért csak nem volt annyira arany. Hát az aranyat szerette. Hát az asszony azért tisztelje a férjét, mert a férje hibátlan? A férje mindig mindent megcsinál otthon. A férje mindig időben érkezik haza. A férje mindig aranyosan foglalkozik a gyerekkel, észrevesz a feleségének problémájával, elviszi a feleségét nyaralni, elviszi hosszú hétvégre pihenni, a feleségének megveszi a kedvenc parfümjét, a feleségét elviszi vacsorázni esténként az étterembe, hogy pihenni tudjon a felesége, babysitter fogad, ezzel együtt dolgozik napi 10-12 órát, és szombaton, vasárnap is dolgozik, hogy mindezt ki tudja fizetni. Tehát azért tisztelje az asszony a férjét, amilyen teljesítményt letesz az asztalra. Ne értsetek félre, nem beszélek az ellen, hogy az embernek vannak kötelessége és van felelőssége, és vannak olyan dolgok, amit a Biblia mond a férfiról. De az asszony azért tisztelje a férjét, mert a férje tökéletes, mert az asszony sem az. Emlékeztek arra, hogy honnan indultunk el a tisztelt kérdésben. Az asszony azért tisztelje a férjét, mert a férjét Isten adta neki azért, hogy ő legyen az ura. A házasságban a férje legyen az ő fedő. A befedezettsége. Egy asszonynak az életében a férfi adja a befedezettséget. Ahogy láttuk a szellemi oldalát a befedezettségnek, egy asszony kiszolgáltatja magát, amikor a férjét elutasítja. És egyre rosszabb állapotba kerül. Én még nem láttam olyan asszonyt, aki megveti a férjét, hogy szárnyalna. Hogy igazán szellemileg egészséges lenne, lelkileg egészséges lenne hosszú távon. Mert mi fog történni azzal az asszonnyal, aki félretolja a fedőt? És egyre rosszabb lesz az állapota. Védtelennek érzi magát. Félni kezd. Olyan dolgokat próbál csinálni, ennek kompenzálásaképpen, ami férfi dolga. Belerokkan. Elfárad. Elcsigázottá válik. Női identitásában összezavarodik. Hormonális problémái kezdenek lenni. A fizikai testében elkezdenek jönni a tünetek. Ennek a lelki eredetű dolognak. Nem tud fogadni, elvetél. Meddőség jön az életében. Furcsa dolgokat mondok? Igen, igaz, furcsa dolgokat mondok. De mindez a léleknek hatása a testre. A testi folyamatokra, a működésre. Tehát miért tisztelje az asszony a férjét? Mert Isten adta, hogy ő legyen a fedő az életében. Miért szeresse a feleségét a férfi? Mert az ő felesége a legcsodálatosabb, legtündérebb, legtökéletesebb, legszebb, legcsinosabb, legokosabb, legműveltebb, legjobban ő főz. A legjobb anya. Igen, azt mondja Peti, az enyém ilyen, az enyém a top. Halleluja. Az a jó, hogyha minden férfi a maga feleségére így gondolja, és tudja, hogy más is így gondolja az őjéről. Azért szeresse a férfi a feleségét, mert Isten adta neki, hogy segítőtársa legyen. És a férfi sosem lehet teljes, ha feleséget kapott az Úrtól, és abban hivatotta, hogy felesége legyen, soha nem lehet teljes a felesége nélkül. Mert így lesz kerek a történet. Mert így rendelte Isten. Nem azért, mert tökéletes. Nem azért, mert hibátlan. Nem azért, mert soha nem szájjal. Bocsánat. Tévedtem. Vagy nem. Nem azért, hanem azért, mert Isten adta nekem, hogy szeressem. Mert ő, vele vagyok teljes. Meg hát mit ér a királyság nép nélkül? Kinek lennél az oltalma, ha elveted a saját feleséged? És ugye ez a életben azért fontos kapcsolódás, mert valamilyen módon egy házasságot mindenki látott. És van, aki már többet is. Látta a nagyszülei házasságát, látta a szülei házasságát, és van, aki a saját házasságát is látja. Még nem lőnek, tehát ez még más. Tehát ugye valamilyen kapcsolatban, és ezek a kapcsolatok, amik közvetlenül érintenek bennünket, hatással vannak az életünkre. Tehát a szüleink házassága, a nagyszüleink házassága, a dédszüleink házassága, ahogy ők gondolkodnak és viselkednek egymással, az hatással van az én mai életemre. Arra is, hogy én gondolkodok a házasságról, hány ember nem akar megházasodni a szülei rossz kapcsolata miatt? Vagy a hozzá közel álló, tekintélyes embereknek az életében való csalódások, törések, házassági törések miatt? Milyen meghatározó számunkra az általunk tisztelt embereknek a viszonyulás a házasság kérdéséhez? És milyen meghatározó a mi gyerekeink számára a házasságokat képük tekintetében a mi házasságunk? Ahogy mi viselkedünk. A lányaink úgy fognak viselkedni a férjeikkel, ahogy a feleségünk viselkedik velünk. A fiaink úgy fognak viselkedni feleségeikkel, hogy mi viselkedünk a feleségeikkel. Meghatározza az életüket, a személyiségfejlődésüket. Ezt tudnunk kell, mert szülőként te vagy, aki befedezed a gyerekeket. A szülők a fedő a gyerek életén, a szülő a befedezettség. Látjátok ezt a kis graffitit? Ott van egyébként egy gyönyörű szép házassági fotó. Mindenki mosolyog, nem látjátok. Smile. Jesus loves you. És akkor mi történik ebben a házasságban? Szépek ezek az emberek? Mármint igen, itt az alsó. Vonzóak? Szeretnéd ilyen fickóval együtt élni, ha nő vagy? És ha férfi vagy, egy ilyen nővel szeretnéd együtt élni? Elcsúnyít bennünket. A romlottság. Az ábrázatunkat. Taszítóvá tesz bennünket a másik számára, ha nem befedezett az életünk. És nem az Isten szerint rendben élünk. Nincs kedve a másiknak hozzánk érni. Nem vonzódik hozzánk. Nem, hogy nem tisztelni fog, kerülni fog. Nem, hogy nem szeretni fog, kerülni fog. Kérdés az, hogy te milyen életet akarsz élni? Milyen életet akarsz örökbe hagyni? Hogyha neked van rossz örökséged, akarod-e azt megtörni? Hogy ne menjen tovább az, ami otthon volt. És én szeretnék egy csapatban élni, mint férj és feleség, ha az Úr adja, és szeretném, hogyha a jövő az egy áldott jövő lenne. Másik reláció, utolsó, amit ilyen módon megnézünk, ez a család, szülő és gyerek kapcsolat. Azt mondja az Isten igéje, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól, vagy a Károli Biblia szerint nevel a gyereket a járásának, életútjának, megajándékozottságnak, képességeinek megfelelő módon. Ez a szülőnek az elhívása. Ez az Istentől rendelt küldetésünk. Ezért kapunk gyereket. Ajándékul az Istentől. Hogy segítsük őket azon az úton, azzá válni, amire Isten adta őket nekünk. A mi szüleinek is ez lett volna a dolga. És ezt nem tették, akkor nem töltötték be a szülő szerepet, és hatással van a mai életünkre. Akárgy is nézzük, a szüleink hibái hatással vannak a mai életünkre, a személyiségünkre, a gondolkodásmódunkra, a reakcióinkra. Nem dughatjuk a fejünket homokba. Meghatározzák, hogy kezdjék a konfliktust. Hogy kezdjék a lehetőségeket. Hogy kezdjék a krízist. Hogy kezdjék a meg nem értést. Hogy tudjuk elfogadni a dicséretet, vagy a kritikát. Mert a személyiséged nem egészséges, akkor támadásnak veszel mindent. Mikor valaki a hibárat el akarja mondani, és döbbenten állsz azelőtt, hogy romlik a házasságod, meg romlanak a kapcsolataid, a barátságaid, mert egyszerűen nem tudod elfogadni, hogy kritikát mondjanak neked. Vagy elutasítod a dicsérnek, állandóan álszenteskedsz, vagy álalázatoskodsz, közben pedig vágysz arra, hogy az emberek elfogadjanak. Defektálódik a személyiség. Ha nem ez a megértés, de ne feledd el, hogyha neked gyerekei vannak és hívő vagy, te határozod meg, hogy milyenek lesznek a gyerekeid. Hogy milyen lesz a személyiségük, és hogy növekednek ők fel. Mert ez bízta rád az Isten. És ha te nem vagy befedezett, mint férfi az Istentől, és ha nem vagy befedezett, mint asszony a férjedtől, akkor gyerekeid sem lesznek befedezve rajtatok keresztül, hanem ki lesznek szolgáltatva ennek a világnak, és a világ szellemének, amíg ők maguk meg nem térnek, és meg nem törik az az átok, amely rajtad keresztül jött az életükre. De milyen nagyszerű dolog, amikor te, mint férfi, veszed a befedezettséget, odaállsz a helyedre. És mint asszony, fogod a befedezettséget, és ott vagy a helyeden. Mekkora áldás a gyerekek életére. Milyen nagyszerű dolog ilyen családba felnőni. A tökéletlen gyerekeknek. A tökéletlen szülők gyerekeinek. Még ekkor sem lesznek tökéletesek a gyerekeink. A legjobban csináltod, akkor sem lesznek tökéletesek. Az életnek, az emberi életnek, a személyiségfejlődésnek az alapja A szülők kapcsolata, életpéldája, szeretete. Ez minden emberi életnek a gyökere. Ebből nő ki az élet. A mi életünk is ebből nőtt ki, amilyen a szüleink életpéldája, hozzáállása, viszonyulása, ahhoz a rendhez, amire Isten alkotta és teremtette őket, vagy azzal a renddel kapcsolatban. Ez az élet gyökere, a szülők kapcsolata, a családban. A fának a törzse, amit láttok, az ahogy a gyermek viszonyul önmagához. A gyerek úgy fog gondolkodni önmagáról, ahonnan jön. Ha egy ilyen befejezett családból érkezik a gyerek, akkor egészséges lesz az én képe, a személyisége. Egészségesen fog fejlődni. Tudja kezelni a kudarcot, a sikert, tisztán van a hiányosságaival és az erősségeivel. Az erősségeit erősíti, hogy hiányosságaiban segítséget fogad el. Egészségesen fejlődik a személyisége. Tudja, hogy kicsoda ő. Hogy ő is kegyelemre szorult ember. Nem tökéletes, de vannak erősségei, amit Istentől kapott. Mert mindent Istentől kapott. Miért alakul ki ez benne? Mert ezt látta a családjában. Ez árat rá minden mozdulatban a szüleiről. És ennek a gyümölcse az életében az Istennel való kapcsolat. Ahogyan gondolkodik az Istenről. A gyerek Istenről alkotott képe gyökérként a szülőkkel való kapcsolatból fog kialakulni. És iszonyúan megnehezíti a megtérést az embernek, és iszonyúan megnehezíti az Istennel való járást, amikor rossz családi háttérből jön, mert rossz képe van az Istenről. Nagyszerű dolog, hogy a fának itt egy kereszt alakul a gyökér, törzs, látjátok, egy kereszt. Jó hírem van. Bármilyen rossz családból is jöttél, van lehetőség jó földbe ültetve lenni. Hogy átültessenek jó földbe Jézus Krisztus a mi Urunk által. A kereszten azért folyt ki Jézus vére, mivel Isten tudta, hogy tökéletlenek vagyunk, és még a legjobb szándék mellett sem tudjuk a legjobbat adni gyerekeinek, hívőként sem, ezért meg kell térniük. És megtérés újjászületés által a tökéleteset tapasztalják meg. Azt az atyai szeretetet, amelyet egyedül az Isten tud adni. És mi pedig próbáljuk ezt a szeretetet a gyerekeinknek, vagy egymásnak a kapcsolatainkban töredékes módon továbbadni. Nagyszerű és fontos dolog, ne adjuk fel. Mert hatással van. Jó hatással van. De át lehet ültetni az életet. Azt mondja a gyerek relációjában, amiről beszéltem már, hogy Efézus 6.2-ben Isten igéje, hogy tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Az a probléma ezzel a szülő kérdéssel, hogy a házasságban egy nőnek a férjéhez való viszonyulását azt határozza meg, hogyan gondolkodik az apjáról. Az apjához való viszonyulása erősen befolyásolja a férjéhez való viszonyulást. Az anyának az életmintája erősen meghatározza az asszonyi életmintáját, vagy viselkedik ő, mint nő. A házasságban. Ha te elutasítod a szüleidet, és nem tiszteled őket abban az értelemben, ahogy elmondtam, nem tökéletesek, fájdalmat okoznak nekünk, és ezt nem mondjuk, hogy jó, de tiszteljük azt, hogy Isten adta őket, hogy én a világra szülessek. Isten akarata volt, és ezt tisztelem. Isten akarata szerint születtem rajtuk keresztül, és én tisztelem őket. És azt gondolom, ezért minden szülő tisztelhető. Természetesen a megbocsátás kulcskérdés a tisztelet kérdésében. Hogy én megbocsátok a szüleimnek. Kimondom, hogy megbocsátom azt, hogy ennyi és ennyi fájdalmat okoztak, így viselkedtek, elváltak, részegeskedtek, nem törődtek velünk, munkaholisták voltak, és magukat felmentették, pedig ugyanolyan függők voltak, mint apám, anyám ugyanolyan függő volt, mert ő se foglalkozott velünk, hogy a munkába menekült, apám az alkoholba, vagy fordítva. Nincs különbség, ugyanúgy függő se egyik és a másik, és én egy függő családban nőhettem föl, lehet olyan is. És állandóan konfliktusok voltak, meg kell bocsátani. És ez a megbocsátás nem egyszerű eset. Mert lehet, hogy most elmegy a szüleidhez, és ők nem tértek meg, nincsenek átültetve Krisztusban, ugyanolyanok, mint voltak, és 10 percen belül belegázanak a lelkedbe. És mégis mégy hozzájuk, mert tiszteled őket, és újra meg kell bocsátanod. Újra úgy fogsz eljönni onnan, hogy élned kell azzal a megbocsátással, amit neked adott Krisztus.
hogy szabad legyél.
És már úgy mégy hozzájuk, hogy megbocsátok. Már arra készülsz. Tudod, hogy nem tértek meg, nem születek újra, nem változtak meg. Nincsenek illúzióid. De mivel tiszteled azt, akiket ő az életedben adott, aki Istentől rendelt módon Isten, ezért vállalod ezt is. Nyilvának az idejét, a módját bölcsen meghatározod, hogy hogyan lehet kifejezni ennek ellenére a szeretetemet. Az engem elutasító szülő felé is. Ad az Isten bölcsességet, vezetést ebben. És nem kell keresztre feszíteni magadat, és mazoista módon gyötörni az életedet. De bizony, sokszor lehet, hogy szükség van megbocsátásra újra és újra, amíg közöttünk vannak a szüleink, és nem adjuk fel az imát, nem adjuk fel értük a könyörgést, az ő szeretetüket, hogy ők is, akárhány évesek is, megtapasztalják a szabadulást, mert lehet, ők is ilyen csalában nőttek fel, és ki vannak szolgáltatva, torzú személyiségük van, defektálódtak, és ezt látták, ezt a mintát hozták, és ők nem fértek még meg, és fogalmuk sincs, mit jelent az, mint amit már te tudsz, hogy Krisztussal élni és járni. Tehát nem bújhatunk amögé, hogy a szüleink ilyenek meg olyanok, és ezért nem tiszteljük őket, mert tisztelet nem azt jelenti, hogy egyetértek a cselekedeteikkel, a gondolkodásukkal, vagy hogy fájdalmat okoznak, vagy hogy elvetettek, hanem azt tisztelem, amit Isten adott bennük nekem, hogy megszülethettem erre a földre. Apáknak is szól Isten igéje, hogy ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Az egyik gyerek panaszkodott a apa szigora miatt az édesanyjának. Mondta, apa szigorú volt. Persze 25-ször el lehet mondva a gyereknek, hogy rakjon rendet, és 26-odjára se rakott rendet, és az apa kiborult, és szigorúan rendre utasította a csapatot. És azt mondja ez a gyerek édesanyjának, menedéket keresett anyicinál, mert ugye ez ilyen. Anyici a biztos pont, ő teremti az otthont, ő a melegség, ő a gondoskodás, apa meg a fegyelem és intéssel való felelősség hordozója a családban, és helyén való, anya pedig támogatja ebben a nagyon felelősségteljes és bölcsességet igénylő szolgálatban. Azt mondta ez a gyerek, nagyon okos volt, hogy én nem azért akarok engedelmeskedni apának, mert félek tőle, hanem mert tisztelem. Ugye mindjárt sírok. De mi is van ebben a mondatban? Anyuk átlátta. Azt mondta neki, kicsim, ha tiszteled apádat, akkor engedelmeskedsz neki. Mivel nem engedelmeskedtél, ezért édesapádat te nem tiszteled. Ezért félsz? Befedezetlenség, befedezettség. Védtelenség, félelem, engedelmesség, tisztelet, szabadság, védelem, biztonság. Milyen érdekes. Kilépett a tekintélyvonalból, azonnal érezte, hogy fél. Mi történt Ádámmal és Évával? Azonnal érezték, hogy védtelenek, amikor kiléptek ebből a tekintélyrendből. Ez így zajlik, gyerekek, a mi családunkban is nap, mint nap, amikor ilyen konfliktusokat kezelünk. Ezen a harcon megyünk keresztül, és mi férfiként állni kell a sarat. És akinek még nincs családja, készülni kell erre, hogy bizony fegyelemmel és intéssel, de nagy szeretettel és türelemmel, azzal mindig tisztában lenni, hogy nem vagyok tökéletes. Apának se vagyok tökéletes, hívőnek se vagyok tökéletes, lelkipásztornak se vagyok tökéletes. Mert Isten kegyelmére szorulok. Tehát ezt mindig, ha látom, akkor könnyebb a gyerekeimnek is a nyomorúságait, bűneit, vétkeit, hibáit irgalmasan kezelni, helyesen kezelni, nem lesújtani. Míg ha nem vagyok ezzel tisztában, ha magamat olyan helyzetbe teszem, amit nem vagyok, akkor kegyetlenné kezdek válni, és ingerelni fogom a gyerekeimet, mert olyan dolgot várok el tőlük, amiben magam soha nem adtam nekik példát. És a gyereket ez borzasztóan idegesít, és tínédzserkorban kilobban belőle, hogy nem vagy hiteles. És becsapsz engem, olyan dolgot kiesz tőlem, mint nekem soha nem mutattál meg, és te sem csinálod meg. De mondhatod neki, pakoljon el, ha te se pakolsz el. Apaként mondhatod, hogy tegyen rendet a gyerek, a büdös zokni ott van az asztalon. Hol lesz a büdös zokni a gyerekeknek is? Az asztalon meg a füleden, barátom. Mert az még rosszabb lesz, mint amilyen te vagy. Halmozódik a probléma. Tehát fegyelemmel és intéssel, de példával. És további relációk, ugye az élettel kapcsolatosan, a gyümölcstermi élettel kapcsolatosan, vezető és beosztott kapcsolata, 1 Péter 2.17-19 beszél erről a relációról. Pásztor és gyülekezeti tag kapcsolata, Zsidó 13.17, példabeszédek 27.23, 1 Péter 5.23, tehát hogy a, bocsánat, 1 Péter 5.2.3, igen. Ebben az igében az is benne van, hogyan viszonyuljon a vezető a gyülekezeti tagokhoz gondviseléssel, szeretettel, irgalommal, támogatással, bizalommal, és viszont is a bizalom, a kölcsönös bizalom kulcskérdés az, hogy tudjunk előre haladni. De hát vezető beosztott kapcsolatában is ugye kölcsönösségről beszélünk. Nem csak arról beszélünk, hogy te mint beosztott, hogy viszonyulj a vezetőhöz, ha a vezető vagy, hogy viszonyulj a beosztotthoz. Ez is egy fontos tiszteletbeli kérdés, és azért nem fejtem ki, mert az eddig elhangzottak meghatározzák ezeket. Tehát az eddig elhangzottakat megértettük, akkor az összes relációjában az életnek helyesen fogunk tudni eljárni. Viselkedni, gondolkodni, reagálni. Itt van az államvezetés és a polgár kapcsolata, Róma 13.1.8-ban olvasunk róla. A gyülekezet és gyülekezeti tag kapcsolatáról csak egy gondolat, az adventi időszak, régen a régi keresztényeknél a bemerítés előtti időszak volt, január 6-án volt bemerítés, a Jézus bemerítési ünnepén azt az emléknapot ülték, és 6 héten keresztül készültek a bemerítésre a bemerítkezők, bőjteli mával, és egy püspök készítette őket fel. És volt, aki 3 év múlva merítkezett be. Voltak 1-3 évet vártak, mert sok esetben meg kellett halniuk, akik bemerítkeztek. Senkit nem merítettek be, hogy aki nem volt elkötelezetten Krisztusé. Az advent igazán eredetileg ez volt. Hogy várok a bemerítésre, várok, hogy Krisztussal találkozzak. És ez nem 4 hét volt, hanem 6 hét volt. Az első időszakban. Tehát az adventnek az eredeti gyökere ez. Aztán a bemerítés, ilyennyire vágytak rá. Ilyen komolyan készültek rá. 1200-ban változik már az egyházban politikai jogból a bemerítés. Addig mindenhol, 1200 előtti templomokban mindenhol baptisztériumokat látsz, bemerítő medencéket látsz. Például a pizai felületorony mellett is van egy nagy baptisztérium, de Angliában a nagy anglikán katedrálisban is ott van, a 1100-ban épült katedrálisban ott van benne a bemerítő medence. Aztán egyenrangú felek kapcsolata, testvér és kollega, diáktárs. Ugye, amit elmondtam, ha a gondolkodásmódra, erre a gondolkodásmódra eljutunk, másképp viszonyulok a testvéremhez, a diáktársamhoz, a testvéremhez, a családban, kollégámhoz. De a Róma 12.9.11-ben erről is olvasunk. Döntsd el, hogy 10-est akarsz dobni, vagy el se találod a céltáblát. Döntsd el, hogy növekedni fogsz a tiszteletben, Isten iránt, a szüleid felé, házastársaddal kapcsolatosan, bocsánat, ilyen betűjelmat, gyüleketi vezetőiddel és testvéreiddel kapcsolatosan, munkahelyi vezetőiddel és társaiddal való kapcsolatodban. Hozz egy döntést, hogy növekedni akarok, változni akarok, mindabból, amit most megértettem, az alapján, az alapelvek alapján változni szeretnék. Gondold végig, miben kell megváltoztatni a hozzáállásodat, viselkedésedet, szavaidat? Miből szükséges megtérni, és Isten segítségét kérni a változáshoz? Mert egyedül nem fog menni. Krisztus példáját látni, Krisztus példájából meríteni, Krisztus példáját elgondolkodni és elmélkedni, kérni Isten szellemét, hogy vezessen, adjon nekem erőt, megöldökölni azt, ami sokszor a múltból jön, a családomból jön, a származási családomból jön, mint befejezetlenségből fakadó fájdalom, torzulás, sérülés, hogy ebből megváltozzunk. És egészségesek legyünk, egyre teljesebbeké legyünk. Amen.